A közhangulat ellenére szeretettel és örömmel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Azokat a hallgatókat, akik szinte naponta mondják el szeretetüket és szerelmüket a rádió iránt. Itt most nem ilyesmiről lesz szó. El sem árulom a címet, hogy mit jelent a cín, a cérna és a tű. Semmiképpen nem egy varró vagy szabászati tanfolyam szakkönyve. Valami más, valami rejtélyes. A népi rejtő és takaró beszéd tájékáról származnak, jönnek, akkor, amikor nem mondják ki, és nem akarják kimondani egyenesen valaminek az igazát. Tulajdonképpen a metafora alkotás leleményességéről van szó. A könyvemet és a könyvem bemutatását tagadással kezdem. Már a cím is sejteti, hogy ez a könyv nem az irodalom történet által számon tartott eposzok családjából való. Nem hősi történetekről szól, noha nem hiányzik belőle a hősiesség. Nem különleges adottságokkal rendelkező hősök, történelmi, politikai, nemzeti események, háborúk, szerelmek, stb. Hosszas, egyszemélyes megéneklése. És utána állításra folytatom. Vagy ezek után állításra folytatom. Ez a könyv az örök emberi érzés és vágy, a szerelem és a nemiség egyszemélyes, egyéni, ám mégis közösségi elbeszélése a kisgyermekkortól az élet alkonyáig minden rendű, korú, rangú emberről. Két titkos belső energia hordozójól szól, még ezt is pontosítanom kell. Arról és abban a világban, melynek eseményeit nem csak a létért való gürcölés, de őserejű, mondhatnám elleni, szenvedélyek is vezérelnek. Hogy gondolom, és miképpen gondolom, mi tartozik ide? Hát csak egy gyors listát kínálok most, és mondok, sorolok fel. Gyöngét, naív, érthetetlen vonzalom, kíváncsiság a másik nem iránt, mértéktelen szerelem, de ide tartozik a kegyetlen erőszak és közöny, szerelmi átok. De a nemi vágy és az élménye, ide tartozik a gyűlölet, ármánykodás, önzés és horog, a dű, mágikus rondó praktikák, indulatok, megcsináltatások, pervers cselekedetek, és így tovább. Egy szóval, minden ide tartozik, ami az emberi közösségekben, ez esetben a paraszti társadalomban nyíltan vagy titokban megesett, vagy megtörténhet. Természetesen mindig az emberrel. Ez a könyv ugyanakkor lelki szeizmográf is. Jelzi, számon tartja, felszínre hozza és tükrözi a szerelem mikor finom rezdülését, mikor viharos, érdekből is fakadó, indulatos kilengéseit, de olyanképpen, hogy örök és általánosan emberi legyen. Honnan vettem a könyv anyagát, élményét elsősorban? A könyv néprajzi élményanyagát a születés, házasság, elmúlás és halál, a paraszti nemi kultúra és erkölcs szokásvilágának kutatása hozta elém. Amit már elején kijelentek, nem melléktermék gyanánt, ellenkezőleg organikus kultúraként. Csak erre nem jöttem rá az elején, ezért kellett dolgoznom 45 esztendőt. Az én eposzom elbeszélője és hőse egy parasztasszonyi felség, Róza néni. Így is hívják, de akkor is így nevezném. Aki nem az istenekhez fordul segítségért, mint a hajdani eposzok elbeszélői, hogy mondhatná el mindazt, amit tud a szerelemről és nemiségről, mert tudja, hogy ott, ahol ő él, maga a szerelem és a nemiség az Isten, akivel együtt élnek és viaskodnak az emberek. Nem egy idilli világban. Ő egy egyetemes székelyparasztasszony, aki leánykakorától élete alkonyáig mindent megélt és átélt. Ő tudja a szerelem és erotika minden történését a faluban. Az örökös férfi-nő viszony, de sajátos paraszti vonásait is tudja. Ő meg tudja fogalmazni a szerelem természetét, az igent és a nemet. Mindezekről csak ő beszél, élő, közvetlen, semmit nem kerülgető, mégis választékos, ám mégis súlyos nyelvezettel. 33 beszélgetés során beszél, vasárnapról vasárnapról kapu előtti padon, vagy más asszonyi összejöveteleken. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a kapu előtti beszélgetést én fórumnak tekintek és tartok. Eltől arra felé ő beszél, a Róza néni, én csak irányítom. Eposza, amiből szemelvényeket idézünk, így kezdődött.
Ha jó az idő, kiülünk a kapu előtti padokra így asszonyokul, mint énes, vagy emberes oda kerül, és beszélgetünk ezt-azt erről arról. Tyúkot ültetünk, keltetünk, palántálunk, kapálunk, szénát csinálunk, búgatunk, futostatunk, hágatunk, malacoztatunk, porjúztatunk, csikóztatunk, és úgy. Végig beszéljük az elmúlt időt. Aztán elmegy előttünk, hol egy leány, hol egy legény, vagy együtt, utánuk nezünk. Az egyik, aki többet tud, mint a többi, az kérdezi. Tudjátok-e, hogy ezek is befűzték a cérnát a tűfokába? Ezzel más irányba fordul a beszéd. A közösülésről kezdünk beszélni. Most azt mondják a fiatalok, hogy szex. Erzsi az es, mintha nem tudná, hogy miről lehet szó, azt kérdi. Mit fűztek össze? Erre egy nagy kacagás lesz. Ejsze maga úgy született, hogy ki volt lyukasztva, kérdezi az egyik. Hát nem fűzték be a cérnát a tűbe, mikor leán volt? Egyből eltalálta az a valaki a tűfokán a lyukacskát. Rég lehetett, ha maga nem emlékszik, milyenes az, amikor először fűzik be a cérnát a leánba. A leány nem akarja. A legény igen. A leány hol ide farol, hol oda farol. A legény cérnája hol erre hajlik, hol arra. Csak éppen oda nem talál, hova kellene. Aztán egyszer csak felfeszíti a leányt a kerítésre, vagy a kapura, vagy lenyomja, és belé találtassák. Erősen szeressük ezt a beszédet. Annyit nem imádkozunk, és egyéb dolgainkról sem beszélünk annyit, mint erről. Egy alkalommal egy kotnyeles leányocska, azt se tudom, hogy sündörgött oda, innen a szomszédháztól. Azt kérdi nagy ártatlanul. Róza néni, mi a közösülés? Na ne félj, mint a darásfészekbe döfött volna, mindenik erre kapta fel a fejét. Az egyik azt mondta, hogy ő ilyet nem kérdezne társaságba, szégyen ilyet eléhozni, ez nem ide való beszéd. Egy-kettőre letorkoltak. Én megmondom, nem kertelek, vágott közbe egy másik. A közösülés az, amikor 5 perc alatt annál jobbat csinálni nem tudsz. Én azt mondom erre, szólt egy másik, hogy az, amikor csillagokat látsz. De akkor egy pillanatig se nem élsz, se nem halsz, vágott közbe egy harmadik, olyan érzés, amikor az ember nincs ezen a világon. A férfinek az övé feláll, s az esze megáll. A békesség helyreáll egy közösüléssel. Egy közösülés dönti el a békességet, mert ha engedelmesked el, akkor másnap úgy beszél az urad, mint egy mozsika. De ha nem, akkor csak buff, buff, buffog, mint a bika. Még akkor is, ha valami más dologból került a nézeteltérés, megbékél, mert az ágyban megkapta a békességet. Másnapra mindent elfelejt. Egy varázserő kell legyen ebbe. Ezt Elisza a jóisten így rendelte. Azért rendelte így a férfi s a nő természetét, hogy ezen keresztül meglegyen a békesség a családba. A szerelem az hit. A közösülés örömszerzés, gyermeknemzés. De a családi béke megtartásában, helyreállításában is nagy szava van. Ha az asszony megebred, akkor vagy megöleli az embert, keresztül öleli, valahogy úgy teszi a kezét, hogy mégis érezze az ember, hogy őt keresi, hogy ott van-e. Mert vannak olyan emberek, hogy nem kell tapogasd, hanem csak elhúzod a kezedet a testén, már tudja, hogy szeretetet jelent. Ha teszed magadot, hogy csak aluszol, csak úgy álmodba tapogatod, a férfi mindjárt már kedveskedik, már borul oda, s már ő is kezdi tapasztani a fehér népet. És ez aztán így megy tovább, s hozza maga után azt, ami kell. Ezt 77 éves tapasztalatommal mondom. Ott volt Árpádás az emberem. Hallgatott, hallgatott, aztán ahogy elhallgattak a fehér népek, megszólalt. Én azt tartom, mondta, hogy a nemi élet, a közösülés az élethez tartozik, mint a házasság, a halál és a születés. Ha nemes beszéd, de hát anélkül nem tudunk megszületni és létezni. A békességes helyre áll egy jó ízű közösüléssel. Az egy olyan orvosság, ami mindenre jó. Valami varázserő kell legyen benne, így mondja ő is. Aztán megszólal egy másik es a padvég, és azt mondja, azért nem kell annyira túl dicsérni, mert a közösülés sokszor zsarnokság is, akkor is, ha asszony vagy, és akkor is, ha leány vagy. A közösülés szerelem vagy szeretet nélkül, olyan, mint a pityókosó nélkül. Ez a valóság, ízetlen. A pityókának sincs íze, hogy kicsi sót nem hintesz rá. A legtöbb fehér nép ebbe a helyzetbe van. Hogy szerelemből, szeretetből jöjjön létre, az jobban a fehér népnek fontos. A férfinek pedig az kell, hogy végezze a dolgát, ürütse ki az acskóját, s menjen tovább. Aztán egy alkalommal szóba jött, hogy a mai fiatalok, de már a gyermekek is többet tudnak a nemi életről, mint mi. Nagy képüsködnek, nem lehet bírni velük. Azt mondják, hogy az iskolába tanítsák az ilyesmire. Tanítsák a súlyt, vágott reve egy fiatal menyecske, amikor a könyvbe az a lecke következett, a tanárnő átlépett rajta, hogy ezt az év végén fogják tanulni. Eljött az év vége, s a lecke elmaradt. De azt miért kell tanítani? Vágott közbe Árpád. Ő mondta, s igaza volt, hogy a nemi életet nem kell tanulni, ahol se tanár nem kell, se igazgató nem kell, se tanfelügyelő nem kell. Ez természetes dolog. Mindent egymástól tanulnak, nem a szülőtől, nem az iskolába. A gyermek már kicsi korába kíváncsiskodik. Itt a minap az egyik menyecske mondja, akinek a karját megkettem már ahhoz esértek, hogy a fiocskájuk, a macsok kölyök, fesz kap fel a lajom. Nadrág nélkül helyába mozdulok, azt mondja, nyúl fel a seggembe, előles, hátules, ahol találja, pedig két esztendőt most őtött, ma tudja, hogy ott mi van. Péter bán mesélte, hogy gyerekkorában külön szám volt, hogy meg kell lesni a leánkát, hogy nem má pihése. Egyik a másikat bíztották, hogy nézd meg, ha annak a karján es van már szőr, akkor ott tess, lesd meg, mert biztos van, amit látni. Jól hátra volt a vécé az iskola udvaron, mindig voltak ilyen kukucskáló lyukak rajta. A fiú kifúrták bicskával, s a lyukakon leskelődtek. Aztán ugye a gyermek növögetett, a leánykát már megölelgette, meg nézi, hogy láma csicsei szöktek-e ki. Így a tapasztalás, a megfigyelés, a másoktól hallott dolgok. Mert a gyermek egyfelé beszél, figyel, de hétfelé hallgat, mindent felszed. Így tanultunk. Az állatok párzáson ott volt a gyermek, s meglát egy ilyent. Ő magában is így felgerjed, feláll a pete. Már amikor 14 esztendő Tőti B, már attól arrafelé lássa, hogy az állaton rajta van, s tudta, hogy mi van rajta. De az emberi izéről nem volt szabad tudni is beszélni. Olyan bizselgés fogja el a gyermeket, a felnőttet is, mikor lássa. Csak a látására. Én észrevettem, hogy a kakas reggel bendérez. Azért hátraszaladtam, hogy én csapjam le a pajtából, hogy lássam, hogy bendérezi meg a tyúkot. És örökké lástam, hogy lám, mi van a kakasnak. De sose láttam csak azt, hogy reakuporodott a tyúkra. Sajnáltam. Minket aztán nagyobb bacska gyermekeket elvittek a lakodalomba, ott pedig, amikor mulatni kezdtek a felnőttek, ilyeneket ujogtattak, hogy ja Istenem, mindjárt virrad, s a mennyasszony szűzen marad. A vőlegény olyan buta, az se tudja, hol a pina. Azt kérdi az anyósától, elöldugja-e vagy hátul. A mennyasszony irul-pirul, lába közé egy mics szorul, pirosolma levé nélkül, a mennyasszony bugyi nélkül, fogadjunk egy liter borba. A mennyasszony ki van furva, fogadjunk egy liter borba, a vőlegény nem tud róla. Három tányér tepertyű, a pinám nincs csengettyű, így. Ezek mind a gyermekek szeme láttára, füle hallatára történnek. Melyiket értettük, s melyiket nem. De örökké volt köztünk egy-egy nagyobb gyermek, s megmondta nekünk, hogy a nemi közösülésre való biztatás az egész.
A beszélgetések során a gyermek tudatában, lelkében egyre erősebben megjelenik, sokasodik és bonyolodik a nemi titok. A szülők titkolóznak, érthetetlen szavakat használnak. A gyermeknél megjelennek a nemi érés jelenségei, melyeket nem értenek. Ott van például a leányka szégyenvirága, ami alatt az első hamvérzést kell érteni, de ez egy gyönyörű metafora. Ugyebár megjelenik a vér egyfelől, de beszél a szégyenről. Szégyenről azért beszél, mert a leány gyermek és az anya szégyelt erről beszélni. És akkor egy metaforába rejtették, tudván azt, hogy miért virág, mert sejtették azt, hogy ahol virág van, virág jelenik meg, ott termés is lesz. Megjegyzem, mielőtt tovább mennék, hogy a román népi nyelv ugyanezt a jelenséget úgy nevezi, hogy rusina fetei. A leány szégyenre visszafordítva. Nagyon szép, mind a kettőt nagyon szépnek tartom. A kamasz fiú, hogy éli meg ugyanezt a helyzetet? Ő egy térképlenyomatot hagy a lepedőn. Nem tudja, hogy mi történt vele, álmából ébredt, valami rosszat, de valami jót is, de azt se tudta megmagyarázni. Szeretett volna visszaaludni, de nem tud.
Azt se tudta felfedezni, hogy mi történt vele. Felébredt. Egy olyan különleges érzés fogta el, hogy rosszul esett neki, hogy felébredt, s hogy nem folytatódott az az álom tovább. Nem merte megmondani senkinek otthon.
Szóval a serdülők egymást faggatják, nem a szülőket. Lopva és lopakodva kísérleteznek, konkrétumában akarják látni, hogy mi történik, hogyan történik a két nem testi kapcsolata. Alig, hogy egy példával jöjjek, első-második osztályos gyermekpárt győznek meg a nagyobb bacskák, hogy levetkőzzenek mesztelenre egy-egy vasárnap délután a csőrhátánál, vagy kint a réten, hogy megfigyelmessék a gyermek pergója, hogyan talál belé a leánykába. Persze, mint minden bűnt, azt el is szokták árulni, és nem marad el az árulkodás. Ez alkalommal sem, az édesanyja hamar tudomást szerez erről az eseményről.
Mocskos, gyalázatos, 8 évesen lefeküdtél a kölyöknek ilyen hamar? Szitta leánykát, akit beárultak. A csihánnal úgy megvert az anyja a pináját, s a seggit, hogy tiszta hólyog lett, s bőgött úgy a leánka, mintha nyúzták volna.
Aztán beszélnek a legények beiskolázásáról. Ezt érdemesebb és érdekesebb a könyvben látni és olvasni. Vagyis a nem életben való beletanulásról, a szeredai vagy jelgyű kupleráiról, a helybéli kilóliszt és 25 le és izéli tanító, betanító intézményről, rendszerről. A táncokról, mint a csábítás alkalmairól. Arról, hogy mi történt a kapun kívül, a kapun belül, a levet kicsi kapun, a szalma kazalban, a tornász végébe, a fás színbe, erdőn, mezőn, tisztításkor, erdei széna csinálás, szóval mindenhol, ahová csak le lehetett húzódni. A legény egyre csak próbálkozik.
A leány megsejti a szándékát a legénynek. Amikor magához eleli, már rögtön érzi. Mert a legény mind uruzsol neki, hogy ne félj, nem csinálok semmit, ne félj, ügyelek. Mindenfélit mond a legény olyankor. Ilyenkor egymáshoz simulnak, csak jobban, s úgy el... No, a leányoki sajnálatból ugye megengedi, hogy bár úgy fennállva hezasúrolja a testéhez magát, s akkor úgy elévez a legény. A kapon belül, ugye, mikor nem jár senki... Ez az emberi természet. Nehéz uralkodni rajta. Egy alkalommal, hogy magamról is szóljak, húshagyatkor virágot kellett tegyek az én legényem kalapjába. Hazamentünk éjfélekor a virágot levenni. Megjött hamvazószerta. És akkor aztán csak megfogott. Újból megfogott. Kényszerített kin? Mert bennem lehetett, ugye, kikísértem. És akkor én nem tudom, hogy csináltam, most se tudom, hogy volt. Egy kicsi volt. Szerettem az igaz. Még táncolni se szerettem mással. Más soha életemben nem szerettem. Fekete vagy újszó volt. Há, most es, ha olyat látok, az ő emléke jut eszembe. Szép legény volt. Szóval a kapuba felölelt, mint egy kicsi leánkát, s hátra vitt a szín alá. Porka hó volt, ugye? Hogy csak az ő nyoma legyen. Felölelt, arra es volt esze, és ott a szín alatt ott mindenféle volt, oda lenyomott, és kész volt egy fél pillanat alatt. Ez megcsinálta velem háromszor. Olyan mocskos szokása volt. Egyszer es ment a táncba, a gangba es lenyomott, és evel aztán már asszon lettem. Meg es történt a baj. 3 évig járt udvarolni, de tovább nem tűrte. Sírtam, sírhattam es, mert észrevettem, hogy velem baj van, és elmentem Szeredába szolgálni. Bezzeg a legények örökké koslattak mindenfelé, de amikor nősülni készültek bezzeg fest, azt kérdezték, hogy fel vagy a törve, meg vagy-e kezdve, megkezdtek-e? Így es kérdezték, valaki megkezdette?
Én még hozzatoldanám ezekhez azt is, hogy a legény megkérdezte, és ez is egy gyönyörű metafora, hogy leverte már valaki rólad a harmadot, vagy kiverte le rólad a harmadot. Szóval számtalan változatot lehet olvasni a nemi ingerlés gyakorlati módozatairól, melyiket hogy lehet és mivel lehet levenni a lábáról.
Csókkal? De melyik fajtával? Mert abból es több van. A száraz valamikor csak megpuccantsák egymást, vagy a nyelvessel, amikor a két nyelv esze talál. A leány csicsegombját kell bengyergetni, és akkor már az egész vér egy helyre van állva. Akkor mehet a menet. Az az első osztályú. A leányok és csak féleképpen viselkedtek. Az egyik pofotod, a másik csak szóval tiltakozik, a másik nem szól semmit, és megint a másik hagyja. Akarja a leányes, hogy oda tegye, és a legényes, hogy oda érintse.
Hát ez a cérna és a tű rövid története. Ezzel a pillanattal a szerelem és testi vágy, a nemiség közösségi problémává változik. Sok-sok következményével. Hát egy példát mondok csak, hogy ne szaporítsam a szót. A legény nyökögve vallja be az apjának, hogy édesapám, egy kicsi rosszat csináltam. De folytatom inkább azzal, hogy elindul a közhangulat. A közhangulat szavai, szakszavai, nevezem így. A leányról mondják, hogy hát ki a hibás. Hát belé tudod-e tenni a cérnát? Belé tudod-e fokozni a tűt mozgassák? Vagy? Hát sok pohárból ivott a leány, és nem tudta, hogy melyikből sikerült. Vagy? A ló is oda menjen, ahova az avos talisnyát, vagy az avos zacskót rájzák. Meg azt is mondják rá, hogy híre ment leány. A becsületit eltette. Vagy, hogy piros szalag a hajába, s muszka mozog a hasába, stb. A legényről pedig, hát ha nem kellett feleségnek, mit nyújt haza? A koszorús menyasszonyról, hogy róla is szóljak, ha tudták, hogy terhes, akkor azt mondták, hogy alul fejjel bévó rakva, alul felül bérakadta magát. Az ilyen menyecskének aztán, hogyha férhez vitték, otthon halgos volt a neve. Ez így megy, addig, amíg más ló esik a sárba vagy a gödörbe, és akkor azt emelik. Szóval nem ragadnak be egynek a kibeszélésen, hanem örökké mennek és mennek tovább. Az eposz legterjedelmesebb, kimeríthetetlen témája a házastársak nem élete. Annak színe is fonákja. A vágy hétköznapi öröme, nyomorúsága, undora, sokasszony szenvedés története.
Elteltek a mézes hetek, rá kellett térni a hétköznapjukra. De hogyan? A férfiak kikövetelték az övékét, aztán hogy érezte magát az asszony? A szülők háltak abba az ágyba, Műhes ment a másik ágyba. Külön szobát nekünk nem biztosítottak. Ez másoknál is így volt. Egy szobába laktuk. Most nézem a televíziót, hogy mit csinálnak. A testünk egymással nem érintkezett. Én senkitől nem hallottam abba az időbe, hogy levetköztek volna a csóréra. Illetlenség volt. Azért voltak olyan kíváncsiak a férfiak. Sokkal kíváncsibbak voltak, mint most. Sokkal. A férfi se kedvelt, ha az asszony egyből levetkőzött. Most ugye elvárosiasodtunk az öltözettel is, s a vetkőzéssel is. Voltak azonban olyan férfiak, a komám asszonyé például, majdnem csórén hagyta a komám asszonyt, de az enyém nem. Sose húzta le a gagyáját. Mi szépen leültünk az ágy szélére, elbeszélgettünk egy kicsit, és akkor lefeküdtünk, és úgy jött a többi fele. Mondom, a férfi se szerette, ha a fehér nép mesztelenre vetkőzött. Amik az arcát látod, csak matadsz, addig gusztusosabb. Az enyém felhányta nekem, hogy ő soha életiben még ingemet csóré nem látott. Pedig látott, mert utánom kukucskált, mikor mosakodtam, örökké forgatta a szemeit, mikor vetköztem mosakodni, pedig már vénember. Most olyan fiatalon lefeküsznek, ha valaki valakinek udvarol, hogy nekik most már olyan közömpös, mint az, hogy reggel, délbe, este enni kell. Nincs semmi különleges a szexbe. A nász éjszaka se nász éjszaka, mert azelőtt már jóval együtt alusznak. Ott már nincsen semmi, ami érdekes volna. És olyan fiatalon beléunnak egymásba, a másikba, és egysze a szexbe is. Az egész élet tartózkodás volt, hogy őszinte legyek. Éjszaka is, mikor a franc már ott ett meg, úgy kellett volna, még akkor sem mertél, már szólítottak. Jó, eszembe jut egy esetünk. Egy alkalommal, ugye el volt csendesvedve a ház, azt hittük, hogy mindenki aluszik, és leha készültünk, hogy na. Árpád betérdelt a lábam közé, és már ereszkedett volna rejám, megszólalt a 3 éves leánkánk. Édesanyám, édesapa mit csinál?
Azt se tudtam, mit mondjak. Mondom neki, imádkozik.
Nem volt örömük az asszonyoknak. Az asszony valamitől örökké félt. Sose volt nyugodt. Folyton félt attól, hogy ne hallják az öregek. Mert az ágy egyik a másikat mozgatta, attól a mozgástól. Félt attól, hogy teherbe maradt. Persze, engedelmeskedett, mert annak a férfinak is eleget kellett tenni, de az nem tudott jó lenni. Nem tudott lenni egy eléjáték, se semmi, mert nem lehetett. Csak hamar-hamar valahogy meg tudták lopni. A férfi ugye matatna, hogy kiudvarolja azt a valamit. Ösztönzés kell arra, hogy a fehér népes kívánja, a szemérmihezes hezza kell nyúljon, anélkül nem estelik el. Ezekről olyan sokat beszéltünk, de mennyit beszéltünk, Istenem, mikor asszonyokul magunk közt voltunk s vagyunk. Az egyik ezt mondja, másik azt mondja. Arról is, hogy mennyi ideig tartott egy közösülés. Hogy ez mitől függött? Lehet-e késleltetni, szabályozni, hogy mikor élvezzenek el? Na, játszadozni erős nem lehetett. A férfinak a sebességétől is függött. Sok helyen nagyon rövid ideig tart. Az volt a fontos, hogy kerüljenek egy helyre, s érintsék esze. Pedig az az, hogy nem örvend annak, hogy az ember elaluszik, s nem törődik legalább annyit, hogy egy kicsit még megszeretgesse. Szerinte egy kicsi utójáték is kellene, de erre nem sokat adnak a férfiak. A legtöbb asszonynak az a panasza, hogy a férje kielégült, s többet nem törődik vele, aluszik. S az asszony pedig nem tud aludni mellette, még jobban feltúrázza magát, hogy ő maradt a Károly, szárazon marad. Na, mindenhol másképp van. Az egyik hamarabb, s a másik későbbre csinálja. Az egyik koma asszonyom mondta egyszer, hogy az ő embere olyan hamar hirtelen kakas, csak annyit értette oda, mint a kakas a tyúkhoz, hogy odaér, s már vége van annak es. Aztán az es fennáll, hogy az asszonyok jobban szeretik, amelyik lassabban csinálja. De van olyan asszony, amelyik azt mondja, nekem ne szuszogj egy hétig, hanem ügyekejzél! Az ilyen elé van készülves, alig várja, hogy a férfi odaérjen. Az enyém, mikor először voltunk, s a mellemet pingyergette, akkor fogdosódott, simogatott, és egyszeribe reám göndörödött, és szinte szégyenletemben meghaltam. Úgy jött a verítékem, hidegen jött. Vége volt az életemnek.
A házas élet kimeríthetetlen néprajzát kínálja a nemi életnek. Olyan kérdések sorra kerül előtérbe, tör fel, otthon és nyilvánosan is, melyek megrezegtetik, megingatják, vagy botrányosan felkavarják a házas életet, de a közhangulatot is. Ilyenek a hűség, a hűtlenség, a félrelépések, milyen az egyikkel, milyen a másikkal, milyen az egyiké, milyen a másiké, ki kivel nyomtass el a sajátját.
Sok ágaboga van ennek. Most ugye lássák ezeket a hülyeségeket a tévébe, ha kényszergetik az asszonyokat, ő próbálják meg, mondják, hogy látd de, hogy csinálják, próbáljuk meg műes. Az asszonyoknak sok rossz ágybeli emlékük van. Meg kellett engedje akkor is, ha nem kellett neki. Ha az ember az italtól, dohánytól büdös volt, megerőszakolták itthon a házába. Mondom, az ágyba es megkujakolta. Mert kértelek meg? Ki meg, atya úr istenelt? Másnak tartogatod-e? Vagy ehhez hasonlót? Akkor muszáj megengedje, ha bőgve, akkor es. Ha a szemiből könyhul, akkor es, meg kell engedje.
A falusi társadalom szerelmi eposza számtalanszor meghaladja más társadalmak nem életének, szerelmének rendjét, módozatát, ösztönzőjét, mind biológiai, mind társadalmi értelemben. Itt a szerelemnek is rendje van, de ha valahol rendje van valaminek, akkor ott rendbontókkal is, és rendbontással is számolni kell, és találkozunk. a néprajzosnak mindenképpen ezekre fel kell figyelnie. Újra egy listával hozakodok elő. Ott vannak például a botrányos félrelépések, de a beteges féltékenységek, a megcsalt feleség tetlegességig fajuló konfliktusai. És ez nem otthon történik, amikor azt mondottam, hogy feleségek tetlegességig fajuló konfliktusai, mert éppen megtörténhet a templomból való kijövet, vagy a piactéri rendezvény valamilyen gyülekezet alkalmával, akkor, amikor a két bántott fél, a megcsalt és a csaló egymás hajára esnek, és tépik, és csúnya dolgokat mondanak egymásra. Hát ott van a másik, amire bizonyára egyetlen néprajzos sem gondolt, hogy a kollektivizálás, ami nem volt kevés idő, mint munkaszervezés és javadalmazási rendszer, mennyire és milyen mélyen összefüggött a korrupcióval. Összekapcsolódott. Vagy a Ceausescu féle abortusz törvény nemiségre vonatkozó következményei szintén figyelmen kívül kerülnek. Noha, nagyon sok asszonyt, fiatal asszonyt emiatt kivittek a temetőbe. Egyfelől, mert titokban meg akart szabadulni a magzattól, másrészt pedig a férje terrorizálásának az oka. Aztán ide tartozik a fogamzáskátlás és a magzateltevés praktikái, ide tartoznak. A fogamzásgátló szerek 89 előtti fekete, illetve álcázott kereskedelmét és ide sorolom. Itt megjelent egy olyasmi pénzügyi vonatkozásban, amire korábban nem volt példa, hogy az asszony külön titkolt, eltitkolt költségvetést készített egy évre, vagy egy fél évre. Mert hogy, ugye mindennek vannak vámszedői. Kerültek olyanok Csíkba is, Gyergyóba is, Gyergyóvidéken, akik leutaztak Aradra és Temesvárra, és ott a csempiszektől vásároltak vécőszert, óvszert, hazajöttek, és a Damokosi, a Csíki, a Felcsík asszonyoknak drága pénzen, olyat is tudok, hogy 300 leért adták tovább. Ide tartozik a falusi prostitúció és tolvajnyelvezete. Szintén két olyan jelenség, amiről azt gondoljuk, hogy ezek mind csak városon teremlek. Nem. A helyzet ott is kikényszerítette. És persze itt is titkos takaró fedőbeszédet kellett erre használni, alkalmazni. De ide soroltam a nemi félrelépések és a pénzmosás. A pénzmosás, amiről újra azt gondoljuk, hogy a 89 utáni fordulat hozta és terjesztette szét. Nem. A pénzmosás itt is működött és működik. Vagy a felszarvazott férjel elkövetett csalafint a színjátékok. Ide soroltam a nemiség és az egyházi ellenérzések jelenségét. A népi ajzószerek, a baszapurdi. Hát, ugye a Viagra előtt jóval korábban. A legények egy olyan eszközhöz folyamodtak, mint a baszapurdi, ami a hóvirághoz hasonló, én nem láttam, mert az valahol kint az erdőn terem, bizonyos időben, olyan, mint a hóvirág hagymája, és azt a legények folyékony szurokba rágták. És beletűzték, mikor egy olyan jó képlékeny bogocskát össze sikerült hozni, akkor felragasztották a kalapjuk kalimájára, és a leányokat csábították, mint rákcsi, az akkori idők rákcsia, és ezek elfogadták, és azt mondják, szintén a hagyomány alapján, szóbeszéd alapján, hogy bolondultak meg utána a legényért. Aztán ide sorolom mindenképpen a porno és szexlapok, a filmek megjelenését, szintén 89 után. Ezeknek a hatása a különböző generációkra. Még a korábban éjszaka szentolvasott mondó, imádkozó, özvegyasszonyok, öregasszonyok lelki-szellemi világára is. Megvetették ocsmány, csúnya dolognak tartották ezeket, és mégis magukban lévén megrecírozták, megkockáztották éjszaka ezeknek a filmeknek a nézését, és másnap, hogyha ketten-hárman találkoztak, egyebek mellett nem mulasztották el, hogy láttad-e az éjjel? Láttad-e az éjjel? Nem részletezem. Aztán ide soroltam a külföldön munkát vállalók nemi, illetve családi életét, ami a nemiséget illeti. Itthon a feleség, külföldön a férj, vagy fordítva. És jött és ment a plegyka. Aztán ezért sorolom ide a határok fölötti szex plegykát. Még egy olyan feljegyzésem is van, hogy Moszkva és Felcsik közötti távolság nem volt akadálya annak, hogy ne kerüljön szóba ilyesmi. Hogy amikor a férj hazajött a háborúból, a feleségnek az első kérdése az volt, s hát a moszkvai doktornő hogy van? Ennek azonban súlyos háttere volt. Azt tudnunk kell, vagy arra fel kell figyelnünk, hogy a második háború alatt rengeteg férfi ember volt, rengeteg orosz a fronton, és otthon rengeteg nő, rengeteg asszony. Kik kerültek a nézőkébe? Hát a foglyok. Aztán mindenképpen ide soroltam a helyi politikai hatalom egyes gyakorlóinak nemi arroganciáját. Igen, arroganciáját, túlkapásait. Gondolok itt a pártitkárra, néptanács elnökére, az alelnökre, az elnök, a kollektív elnökre, a brigádosra, stb. És ide soroltam végül az özvegyasszonyok és megözvegyült férfiak, mikor szerencsés, mikor kudarcos párkereső próbálkozásait. Úgy nevezik, hogy az özvegyasszonyok körüli daraszolás, tehát a férfiak zsongtak az egyedül maradt asszony körül.
Hezzám direkt bejött egy. Nem közvetítővel, mint másokhoz. Az alsó faluból jött fel. Eppen hazajöttem a faluból, hát egy ember jövő. És azt mondja, hogy én tudom-e, hogy ő mi jött. Mondom én nem, de ha megmondja, megtudom. Azt mondja, neki egy finom szomszédember ajánlotta, hogy jöjjön ide bé, és ingemet kérjen meg, mert ha én elmenyek hézzá, velem nem jár rosszul. Azt mondja. Nekem gyermekem nincsen, a feleségem meghalt, minden ingóságom megvan, és mindent magára írotok, csak jöjjön el feleségül. Mondom neki erre. Maga nehogy az ajtón bejöjjön, még a lépcsőkre se jöjjön fel. Tudja-e, mit mondok magának, jó ember? Én nem tudom maga kicsoda, de én a p***nak dolgot s az agyamnak gondot nem szerezek. 32 esztendeig volt annak es dolga, s az agyamnak es gondja. Nyugdíjba tettem mind a kettőt, most nyugdíjasok. Hát az az ember, azt mondja, jó asszony, maga mit mondott? S mondom, én ezt nyugodtan mehet, les, feles. Hát ilyen a szerelem. Színe is van, fonákja is van. Na erre mondom, hogy nem csak bicskával lehet embert ölni, hanem egy szóval is, egyetlen szóval. Olyan a szerelem, mint a lámpaüveg. Egy cseppecske víz, rea cseppen, s el van robbanva. Ilyen a szerelem.
Ezek, amelyeket itt hallottak, a nemi gyengülés tünetei, illetve metaforái. Persze kivétel is van ott, ahol még él egymásért. Egy-egy kicsi maradék, sajnáló is, morgolódó is, ám mégis megértő, maga lelkén is könnyítő szerelem, megbocsájtó érzés.
Az én emberem így nehezen mozog, s mégis összeszedi magát. Lefekvés után olyan szépen mondja. Hallod-e? Nem szólok ezt szó. Ő hallgat, s újra szól. Oda mehetek-e? Jaj, csak ezt nem mondaná, hogy oda mehetek-e. S hanem, te gyere ide, nem ilyen jó meleg itt a hely. S mondom, itt se fázok. S így kéredzik egy darabig. S akkor mondjad, na, oda mehetek-e? Ej, mondom, mennyit mond, addig alunna, nappal kialudja magát, s éjjel ilyenekkel foglalkozik. Ne kezdje esmen, ne kezdje esmen. Aztán megsajnálom. Én nem menjek oda, jöjjön ide, ha akar. És akkor ide tapogatózik. Már nem is tudja, hogy mit csináljon örömibe, pedig alig csoszog a lábán. Ó, mondom, sohasem volt eszes, nem is lesz. Még örökké fogja a bolondság. Virul fel, s olyan odaadással van, s úgy ölel, szoríts, úgy csókol. Pedig én már csókolkodni se tudok. Mondom neki, menjen el, mert az Isten megveri. Hogy nem jöjj meg az esze ilyen öreg emberként, kértem. Ha hallja-e, mondom neki, ilyen öreg emberek már rég elhagyták ezt a dolgot. Azt is meggondolom, ha hamarébb meghal, nem töltöttem be bár ezt a kedvit, de mégis örökké dorgálom. Mit foglalkozik, kérdem? Szégyeném már ilyen öreg embernek, nem illik már magának. Aztán gondolom magamban, még azt is, hogy még ennyit se tegyek a kedvire. Ennyit kér tőlem, s én nem engedelmeskedtem. Azt érzem, hogy na, eleltőtsem be a kedvét. Ne húzzam el tőle, ha neki javára van, kedvére van. Azt mondja örökké, hogy egy kicsit úgy felmelegedek, egy kicsit a véremet is úgy megmozgassa. Arra gondolok, hogy ez kötelességem. Pedig nekem már se nem szép, se nem jó.
Végül néhány következtetést, amit ugyanezzel a verbális sebességgel elmondanék. A könyv célja is tűn. Nem szájbarágó elméleti tételeket hirdet a szerelem, az erotika valamilyen általános vagy egyetemes vonatkozásáról. Nem tanít mind a tankönyvek, mind az ismeretterjesztő kiadványok, hanem egy egészen bonyolult, szövevényes életet tár fel, melyben a szálak hol egymás mellett, hol összesodródva viszik egymást, viszik a teljes életet, a tapasztalati tudás és tudásélmény belső autonóm törvénye szerint. Ezért tekintem ezt a végtelennek is tekinthető, örökmozgónak is mondható, szüntelenül lüktető történetet, a születés, házasság, halál, nemiség kultúráját, a paraszti világ az ember másképpen elmondott történetének. Másképpen elmondott történetének. A paraszti szerelem, maga a paraszti lét, semmi máséval össze nem téveszthető lét, monumentális mozaikja, mint az, amit nekem sikerült összegyűjtenem, és két borítólap közé bezárnom. Benne öröm, bánat, szenvedés, sírás és kacagás, durvaság, kegyetlenség, gyengét simogatás, szóval az ember testi, lelki, értelmi valóságának majd minden húrja, rezdülése megtalálható benne. Végső konklúzióm, a paraszti szerelem nem állapot, hanem életmód. Megismétlem, nem állapot, hanem életmód. Ebben és ezért más, minden más emberi közösség szerelmi és nemi életéhez képest. Köszönöm szépen!
Egy, két, há. Nyisd ki, babám, az ajtót, itt van a te. Hello. mint ha nem tudnád, hogy ki. Nyitom, nyitom, kedvesem, csak a lajvim keresem. Nyitom, nyitom, galambom, csak a lajvim gombolom. Adj egy csókot, én egymás. Jó.